Folytatjuk Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával. Ha már kitárgyaltuk az előbb az Egyesült Államokat, akkor most vegyük elő Kínát, ahol hát jó pár évtizeden nem történt meg az, ami mostanság, hogy gazdasági visszaesés veszélye is fenyeget, sőt, minthogyha negyedéves szinten ez már meg is valósult volna. Mennyire van bajban a kínai gazdaság? Bajban van-e egyáltalán?
Azért azt nem lehet mondani, hogy bajban van, de egy biztos, hogy a tendencia a második negyed évben az volt, hogy 2,6%-kal esett vissza a GDP az előző negyed évhez képest. Na most ilyenre, hogyha a Covid-ot nem számoljuk, a Covid időszakot, akkor 1991-92 óta nem volt példa. Tehát azért tehát 30 éve, mondom, a Covid-ot leszámítva, egy olyan kétszámjegyű, aztán utána is egy 7-8%-os stabil, masszív gazdasági fejlődés volt Kínában. Na most erre az évre 5,5%-ot terveztek eredetileg. Ehhez képest a Nemzetközi Valuta Alap nyári, tehát július végén közölt előrejelzése szerint 4,4% helyett már csak 3,3% lehet az idei növekedés, és mondom úgy, hogy 5,5% volt betervezve a kínai központi statisztikai hivatal az ottani szerint. Tehát azért ez nagyon nagy különbség.
És hát Kínában ugye a gazdasági növekedés nem csak azért fontos, mert hogy miből gazdálkodhat az állam, hogyan, hanem egész egyszerűen több tízezer, sőt lehet, hogy több százezer új munkahelyet kell létrehozni évente a népesség növekedés miatt, ami persze lehet, hogy előbb-utóbb népesség csökkenésbe megy át, de most még nem ez a helyzet. Szóval nem tudom, hogy ilyen október környékén ez nem okozhat gondot Xi Jinping elnök újraválasztásánál, vagy semmi köze a gazdasági teljesítményhez, hogy őt újraválasztják, vagy sem?
Jó eséllyel fogalmazunk így, október 16-án lesz a kínai kommunista pártnak a 5 évente tartanak ilyen kongresszust, és elég valószínű, hogy Xi Jinpinget újra fogják választani, ami rekordnak számít, hiszen korábban már törvénybe iktatták, hogy csak egyszer lehet valakit megválasztani, de most akkor vagy elnökként, vagy mégiscsak valamit módosítani fognak ezen a törvényen. Ő egy harmadik pozíciót is be fog vállalni. Egyébként azt mondom, hogy ha az eddigi eredményeit nézzük, akkor abszolút megérdemelten. És valószínűleg hát elemzők szerint az alatta lévő vezetőknek egy jó része távozni is fog, és főleg az idősebb és pártkarrier alapján oda került vezetőket fogja szép lassan lecserélni, inkább ilyen technokratább emberekre. Nyilván a hűség továbbra is nagyon fontos, de hogyha Xi Jinpingnek az eddigi éveit, tehát ezt a két ciklust nézzük, akkor ez mind a két ciklus nagyon, nagyon sikeresnek mondható.
Hát ráadásul azért olyan dolgokkal is szembe kellett és kell majd nézni, ami nem biztos, hogy minden időszakra jellemző volt. Nyilván 90 előtt leginkább az élelmezéssel volt elfoglalva a kínai vezetés, hogy ne legyen éhínség, de hát azóta azért azon túl vagyunk. Mennyire mondható az, hogy a kínai gazdaság elért egy olyan pontot, függetlenül attól, hogy mondjuk a koronavírus lezárások mennyire hátráltatják a gazdaság működését. Szóval, hogy elért egy olyan pontot, ahol már nem elég az, hogy a világ legnagyobb termelő országa, hanem akár fogyasztás terén, akár még erőteljesebb technológiai megújulás segítségével lehetne nagyobbat fejlődni.
Igen, ezt ők is tudják, ezért indították el még korábban a Kína 2025-ös projektet, ami ugye ki azt tűzte célul, hogy 10 területen, technológiai területen ők legyenek a világ elsők, és ebben is nagyon jól haladnak. Amiben gond lehet, most nyilván erre az évre gondolok, és teljesen osztom a véleményedet azzal, hogy ugye a fák nem nőnek az égig. Tehát mindig, hogyha magas a bázis, akkor ahhoz a magasabb bázishoz képest nem lehet mindig ugyanolyan tempóban növekedni. Ráadásul a népesség is most már nem növekszik, hanem elérkeztek ahhoz a ponthoz, hogy most már megállt a növekedés. Tehát ez sem viszi úgymond följebb a GDP-t, de a munkahelyeket ugyanúgy létre kell hozni, mert a munkanélküliség a hivatalos, azon 6-6,5% körül van. Tehát mindenképpen a munkanélküliségi mutatón folyamatosan kell dolgozni, hogy új munkahelyek 10 millió jöjjenek létre, és azért ehhez mindenképpen egy robosztus bővülésnek kell megvalósulnia. Tehát ez a 3,3%, hogyha mindig azt nézzük, hogy az előző évben meg még jobb volt, tehát mindig erősebb a bázis, akkor az akár nem is lehet rossz, de mondom, a tervekhez képest azért sokkal rosszabb, és ennek az egyik legfontosabb oka ezek a COVID miatti lezárások.
Nagyon érdekes, hogy nem tudják, hogy másképp kezelik a koronavírust. Én inkább a nem tudják szót használnám, mert az, hogy saját oltóanyagot terveztek, és valahogy az nem működik, vagy nem olyan mértékben, azért azt jelzi, hogy tényleg véletlenül szükség van ezekre a lezárásokra. Csupán ez, ami megakadályozza őket egyébként a nagyobb növekedésben, vagy azért van itt ingatlan piaci válság, néha pénzügyi, mert egyes esetekben bankok mennek úgy csődbe, hogy emberek nem jutnak pénzükhöz. Szóval mindezeknek az elegye, ami visszafogja most őket?
Igen, ez egy több komponensű fékeződés a GDP-ben. Tehát az első, amit szeretnék azért kiemelni, ez a lezárás. Tehát ugye láttuk Sánkhájnak a lezárása, ez egyértelműen benne van ebben a mínusz 2,6%-os GDP csökkenésben a második negyedévben. Tehát ez önmagában, hogy ez a pénzügyi központ le volt zárva heteken keresztül, hosszú heteken keresztül, ez már ott megmutatkozott. Tehát ma is néztem a sajtót reggel, lezártak egy közép-kínai Chengdu nevű 21 milliós várost.
Kétszeres magyarországi lakosság.
Kétszeres magyarországi lakosság, azért, mert tegnap találtak 150 új esetet, és augusztus közepe volt a 900 koronavírus fertőzést. Tehát, hogy ez a zero COVID, ez így néz ki, hogy a 21 millióhoz képest viszonyítjuk ezt a 900 esetet, és lezárnak városrészeket. Tehát ez iszonyatosan visszafogja a termelést is, a termelési láncokat megbontja, és hát a fogyasztást is visszaveti. És hát az én számomra ennek kettő magyarázata lehetséges, legalább kettő magyarázata lehetséges, mert ez egy politikai döntés, ez az zero COVID politika. Vagy az van, hogy nem egészen úgy működnek az oltások, hogy ők ezt elgondolták, vagy pedig ők mindenképpen ebből egy politikai dolgot akarnak, egy politikai sikert akarnak kommunikálni, hogy náluk egyáltalán nem volt, vagy hát szinte alig volt COVID haláleset.
Nyilván ezzel a kapcsolatban a nemzetközi közvéleménye egy kicsit szkeptikus, de hát ez a helyzet, hogy a Kínából azért jóval kevesebb információ jön ki. Persze nem vagyunk virológusok, de lehet, hogy azért is ennyire óvatosak a COVID-dal, mert náluk még mindig a tőlük eredeti variáció van a
Wuhan-i? Nem, az Omikron van, és nem tudjuk, hogy a kínai vakcinák ugye milyen mértékben, mert ugye elvileg a hivatalos adatok szerint nagyon magas az átoltottság Kínában, viszont azt nem tudjuk, hogy az idős embereknél ezek a vakcinák mennyire működnek. Tehát a másik kérdés pedig az, hogy ha esetleg tényleg egy szélesebb körű járványra kerülne sor, akkor a kínai ellátórendszer, egészségügyi ellátórendszer mennyire bírná a terhelést, hát hiszen itt azért jóval nagyobb tömegről van szó. De ez a GDP fékeződésének az egyik, vagy lassulásának az egyik oka. A másik, amit említettél, ez valóban az építőipar, amely korábban egy erőteljesen húzó ágazat volt, az építőipar iparban óriási nagy, hogy is mondjam, olyan dominók vannak, amelyek nagyon könnyen eldőlhetnek, és ugye ebből láttunk egy-két nagyobb vállalatot. Itt az Evergrande vállalatnak van egyedül 300 milliárd dollár adóssága, ugye ezt most akkor szétdarabolják, megpróbálják értékesíteni, nem fizetjük ki az alvállalkozókat, akkor ez körbeérhet. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy ezeket időben meg kell tudni akadályozni, és azért az Evergrande esetében is állami tanácsadókat küldtek, és próbálják ezt a vállalati rekonstrukciót valahogy megvalósítani. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy a vállalati eladósodás nagyon felgyorsult, és hogyha az állam eladósodását nézzük, akkor 10 év alatt 35%-ról 70%-ra emelkedett a GDP arányos államadósság.
Ami azért tekintve, hogy Kína egyébként jelentős devizatartalékokkal is rendelkezik, hát minimum érdekes, vagy furcsa, nem tudom, melyik szót használjam. Minden esetre ebből is látszik, hogy mennyire összetettek a kínai gazdasági ügyek. Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt voltál. Jó napot, jó munkát, meg persze jó hétvégét.
Köszönöm szépen.